Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másodszor is imára gyűltek össze az emberek a vatikáni bazilika előtti téren kedden este Ferenc pápa gyógyulásáért. Az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa Luis Antonio Tagle bíboros vezette a rózsafüzért, a fájdalmas titkokon való emelkedve. Több százan kapcsolódtak be az imádságba, köztük fiatalok, családok, szerzetesek, papok, bíborosok, írta meg a Magyar Kurír. Megújult a mezőnyárádi Boldog Sándor István katolikus általános iskola. Az épületeket az elmúlt években korszerűsítették, pályázat keretében kicserélték a nyílászárókat, teljes épületgépészeti és villamosipari felújítás, valamint akadálymentesítés történt, napelemes rendszer telepítettek, oktatás és sport és kommunikációs eszközökkel bővült az intézmény, kicserélték a tantermek bútorzatát és egy természettudományi szaktantermet is kialakítottak. A felújítás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A munkálatok befejeztével szentmisén adtak hálát a korszerű, minden igényt kielégítő oktatási lehetőségekért. Az iskola 2016-ban került az Egri Főegyház megye fenntartásába. Orbán Viktor miniszterelnök videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam és kormányfőivel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen a vezetők az Európai Tanács március 6-ai rendkívüli csúcs találkozóját készítették elő. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, és megállapodtak az ukrán területen lévő ásánykincsek közös hasznosításáról. Az egyezmény értelmében Ukrajna létrehoz egy alapot, amelybe az állami tulajdonú nyersanyagok jövőbeli értékesítéséből származó bevételek 50%-át utalja. Donald Trump kijelentette, számára elfogadható lenne az ukrán elnök pénteki látogatása Washingtonban, hogy aláírják a gazdasági partnerségről szóló megállapodást. Az amerikai elnök ismét nem tetszését fejezte ki, amiatt, hogy Európa mintegy 100 milliárd dollárt adott kölcsön formájában, míg az Egyesült Államok 300-350 milliárd dollárnyi összeget és katonai felszerelést küldött, minden biztosíték nélkül. Az amerikai elnök arra kényszerítheti Svédországot és Finnországot, hogy kilépjenek a NATO-ból, miközben béke megállapodás köt Oroszországgal Ukrajnáról, közölte a Finn Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének kutatója. Jussi Lassila szerint Donald Trump beleegyezhet Oroszország esetleges követelésbe, hogy a NATO térjen vissza az 1997-es határaihoz. Minden eddiginél közelebb van ma az ukrajnai háború lezárása, márpedig a béke nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy 2025 az áttörés éve lehessen gazdasági szempontból is, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter rámutatott, Magyarország már 3 éve él az ukrajnai háború szomszédságában és árnyékában, szembesül annak a rendkívüli következményeivel, a szankciós inflációval, a gazdasági kihívásokkal, a menekültek ellátásának terheivel. Az áfa visszatérítéshez a nyugdíjasok külön kártyát kapnak majd, amelyet a vásárláskor kell érvényesíteni az eladónál, közölt a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor emlékeztetett, az áfát jó néhány termék esetében korábban csökkentették, azonban ennek tapasztalata az volt, hogy az összeg nagy része inkább a kereskedelmi hálózatokhoz került, és nem azokhoz, akiknek szánták. Ezért most nem csökkentést, hanem visszatérítést vezet be a kormány, olyan alapvető élelmiszerek esetében, ahol az áfa még magasabb, mint 5%. A kabinet tervei szerint ez az összeg havonta 10 és 15 ezer forint között lesz, ezt kapják meg a nyugdíjasok visszatérítésként. A magyar kormány eltökélt abban, hogy folytatja a lakosság nagyarányú támogatását bíró migrációs politikáját, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György bízik abban, hogy azt a migrációs paktumot, amelyet még az előző európai parlament sietve elfogadott, hatályon kívül helyezik vagy radikálisan átalakítják. A nemzetpolitikában 2025 a jövő nemzedékéve, amellyel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy magyar gyermek nélkül nincs magyar jövő, mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az M1-en. Nacsa Lőrinc kiemelte, a fiatalokra, az ifjúsági közösségekre, a gyermekekre, a családosokra szeretnének fókuszálni, pályázati kiírásokkal segítenék a határon túli külhoni ifjúsági közösségeket. Közösségi értékvédelmi konzultációs sorozatot indít a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Az országjáró programsorozat első állomása Pest vármegye lesz, jelentette be a tárcavezető a Kossuth Rádióban. Navracsics Tibor elmondta, ő maga és államtitkárai az országjárás során polgármesterekkel és vármegyei közgyűlési elnökökkel tanácskoznak majd. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Devnár Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Beszélő könyvek című irodalmi összeállításunkkal jelentkezünk, melyben ma két novellát hallanak Szacsvai László előadásában. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egy házi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető hivatásáról, valamint szakmai kitüntetéséről, a Körösi Csoma Sándor díjról mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Gulyás Dénes operaénekessel Farkasíva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk kisőszállási műsorán a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozója lesz a téma, majd dr. Báni Zsák Bencés Ferjel a Lectio Divina hagyományáról és gyakorlatáról beszél. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő beszél elsőként Eger és térsége elmúlt időszakáról, a tervezett fejlesztésekről, majd Eger polgármestere Wagner Ákos ismerteti a költségvetés tervezésének helyzetét. 23 óra 5 perctől a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban az egyház társadalmi tanításáról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, mai Beszélőkönyvek című irodalmi összeállításunkban két novellát hallanak Szacsvai László előadásában.
Még télen Dawsonban Buck egy másik hőstettet is végrehajtott. Talán nem is volt olyan hősies, mint az előző, de a nevét sok rovátkával magasabbra emelte az alaszkai hírnév totemfáján. E hőstettnek különösen hasznát látta a három férfi. Pénzhez jutottak általa, felszerelést vásárolhattak, s el tudtak indulni egy rég áhított útra, a szűz keletre, ahová még nem tették be lábukat az aranyások. Úgy kezdődött a dolog, hogy az Eldorado kocsmában kedvenc kutyáikkal hencegtek az emberek. Különösen Buckot akarták lepipálni, mert nagy volt a híre, és Thornton makacs védekezésre kényszerült. Nem telt el egy fél óra, és az egyik ember már azt állította, hogy az ő kutyája ki tud mozdítani a helyéből egy 500 fonttal megrakott szánt, és elsétál vele. A másik rávágta, hogy az övé 600-at is elvisz, a harmadik 700-ral dicsekedett. Pii, mondta John Thornton. Már 1000 fonttal is elindul. Kitöri a jégből, és elviszi 100 yardra? Kérdezte Matthewson, az aranyásó királyok családjának tagja, aki az előbb 700 fonttal kérkedett. Kitöri és elsétál vele 100 yardra, felette nyugodtan John Thornton. No, mondta Matthewson lassan és tagoltan, hogy mindenki meghallja, ez az 1000 dollár itt azt hiszi, hogy nem csinálja meg. Itt van, né? És ezzel lecsapott a söntés pultjára egy aranyporral teli zacskót. Akkora volt, mint egy nagy darab májas hurka. Egyszerre néma csönd lett. Thornton, ha nem csak úgy a levegőbe jártatta a száját, most bebizonyíthatja. Érezte, hogy arcába szökik a forró vér. Igen, a meggondolatlan nyelve most törbe ejtette. Nem is tudta, hogy Buck el tud-e indítani 1000 font súlyt. Egy fél tonnát. Elállt a lélegzete ekkora mennyiségtől. Szilárdan hitt Buck erejében, és gyakran gondolt arra, hogy talán ennyit is elbírna húzni, de eddig még a próba gondolata sem merült fel benne. Csak most, amikor egy tucatnyi ember szegezte rá a szemét, némán várakozva. Meg aztán nem is volt 1000 dollárja, s Hansnak és Pete-nek sem. Éppen odakint áll egy szálom, 20 zsákliszt van rajta, 50 font mindegyik, folytatta Matthewson a kegyetlen támadást. Úgyhogy amiatt nem kell törnöd a fejed. Thornton nem válaszolt. Nem tudta, mit mondjon. Sorra belebámult az arcokba, révetegen, mint akinek megállt az agyműködése, és most keres valamit, ami újra megindítaná. Végül észrevette Jim O'Brien-t, a híres mamut királyt, egykori bajtársát. Mintha ez lett volna a jel, az útmutatás, hogy tegye meg, amit álmában sem tett volna meg soha. Kölcsön tudsz adni 1000-est? Kérdezte csak nem suttogva. Miért ne? Felelte O'Brien, s odavágott egy duzzadt zacskót a Matthewsoni mellé. Habár nem igen bízom benne, John, hogy az állat meg tudja csinálni, az Eldorado nyomban kiürült, a vendégek mind kisereglettek az utcára, hogy végignézzék a próbát. A kereskedők és a vadászok mind felálltak az asztal mellől, mert kíváncsiak voltak az eredményre, és ők is fogadni akartak. Több 100 ember gyűlt össze a szán körül, nem messzire, bundáson, kesztyűsen. Matthewson szánja 1000 font liszttel, már jó néhány órája ott állt a farkasordító hidegben. -60 fok volt, és talpai erősen belefagytak a keményre taposott hóba. Többen felajánlották, hogy 2-szeres pénzt fizetnek, ha Buck kimozdítja a szánt. Vita támadt a körül, hogy miképpen értelmezzék a kitörni szót. O'Brien azt állította, hogy Thorntonnak joga van kitörni a szánt talpakat, Bucknak csak a szánnal kell kitörni a holpontról. Matthewson szerint a kitörés fogalmába az odafagyott szántalpa kitörése is beletartozott. A fogadás tanúinak többsége Matthewsonnak adott igazat, s a nézők erre 3-szoros pénzt kínáltak Buck ellen. De senki sem fogadta el. Senki sem hitte, hogy a kutya győzhet. Thornton fejest ugrott a fogadásba, kétségek gyötörték. Most, hogy meglátta a szánt, a kézzel fogható tényt, és előtte a 10 kutyából álló szabályos csapatot, amint a hóban hevert, maga is egyre lehetetlenebbnek érezte Buck sikerét. Matthewson diadalmasan nézett rá. 3 az 1-hez, kiáltotta. Még 1000-es, Thornton, ilyen arányban, mit szólsz hozzá? Thornton arcáról lerít a kétség, de a harci szellem felébredt benne. A harci szellem, amely fölébe kerekedik minden hátránynak, amely nem ismer lehetetlent és süket mindenre, kivéve a csatazajt. Odahívta Hansot és Pete-et. Aranyporos zacskóik elég soványak voltak, s a 3 társ együtt is csak 200 dollárt tudott összekaparni. A szerencse már régóta nem kedvezett nekik, ez volt minden vagyonuk. De azért habozás nélkül oda tették a Matthewson 600 dollárja mellé. A 10 kutyát kifogták a szán elől, és Buckot állították a helyükbe saját szíjaiban. Ő rá is átragadt az izgalom, és megérezte, hogy valami nagyot kell tennie John Thorntonért. A bámuló tömeg elismerően felmorajlott, amikor meglátta nagyszerű külsejét. Tökéletes kondícióban volt, egy szemernyivel sem kövérebb, mint kellett, és 150 fontnyi súlya 150 font erőt és akaratot képviselt. Dús bundája úgy ragyogott, mint a selyem. Nyakán és vállán félig felborzolódott a sima sörény, s szinte remegett minden mozdulatára, mintha a kicsorduló életerő elevenné és tevékenyé tenne minden egyes szőrszálat. Hatalmas mellkasa, Súlyos melső lábai arányban állottak testének többi részével, bőre alatt vastag kötegekben domborodtak ki az izmok. Az emberek megtapogatták, kijelentették, hogy olyan kemény, mint a kő, s már csak kétszeres pénzt ígértek ellene. Az angyalát, uram, az angyalát, dadogta a legújabb dinasztia egyik tagja, egy tömlöc király. 800-at kínálok érte, uram, még a próba előtt, uram, 800-at, ahogy itt áll. Tartom megrázta a fejét, és Buck mellé lépett. Nem szabad, állj félre onnét, tiltakozott Matthewson. Nem lehet segíteni, hagyjuk szabadon a pályát. A tömeg elnémult, néhányan még oda kiáltották, hogy kettőt fizetnek egyre, de hiába. Mindenki elismerte, hogy Buck csodálatos állat. De 20 darab 50 fontos zsák mégiscsak sok volt. Nem merték megoldani az erszényüket. Thornton letérdelt Buck mellé. Két kezébe fogta a fejét, hozzányomta az arcát. Most nem cibáltott tréfásan, ahogyan szokta, nem is mormolt szerelmes szitkokat, csak a fülébe súgta. Ha szeretsz, Buck, ha szeretsz. Ennyit súgott. És Buck vinnyogott a visszafolytott izgalomtól. A tömeg kíváncsian nézte őket. Egyre titokzatosabbá vált a dolog, mint egy bűvész mutatvány. Amikor Thornton felállt, Buck elkapta kesztyűs kezét, megszorította a fogával, és lassan, mintha nem szívesen tenné, elengedte. Ez volt a válasza, nem szavakkal, a szeretet jelével. Thornton hátralépett jó messzire. Vigyázz, Buck, mondta. Buck megfeszítette az istrángot, majd néhány hüvelykre visszaengedte. Így tanulta. Rajta! Hallatszott Thornton szava a feszült csendben. Buck jobbra lendült, hirtelen meghajolt. A szíj ismét feszes lett, s a 150 font nagyot rándított rajta. A szán megremegett, és talpai alól éles, fülsértő recsegés hallatszott. Újra! Vezényelt Thornton. Buck megismételte a fogást ezúttal bal felé. A recsegésből pattogás lett, a szán megbillent. Talpai csikorogva kimozdultak, s néhány hüvelykel oldalt csúsztak. Buck kitörte a szánt. Az emberek meretten nézték, nem is tudták, hogy visszafolytják a lélegzetüket. Most gyíj! Thornton parancsa úgy csattant el, mint egy pisztolylövés. Buck előrevetette magát, nagyot rándítva megfeszítette a szíjakat. Minden porcikája részt vett az óriási erőfeszítésben, izmai megvonaglottak, kidudorodtak a sejmes bunda alól, mintha külön-külön is élnének. Hatalmas mellkasa csak nem súrolta a földet, fejét is lehajtotta, előre nyújtotta, s közben a lába őrülten kapált, karmai párhuzamos rovátkákat váltak a letaposott hóba. A szán megbillent, remegett, félig már elindult. Ekkor Bucknak megcsúszott az egyik lába, és valaki hangosan felnyögött. Majd a szán előre dőlt, s mintha rángatózott volna sokszor egymás után, de többé már nem jutott holdpontra. Egy fél hüvelyk, egy hüvelyk, két hüvelyk. A rángatózás mindinkább lecsitult, a szán lendületbe jött, és egyenletesen csúszott tovább az úton. Egyszerre sóhajtott fel mindenki, észesen vették, hogy egy percig nem lélegeztek. Thornton a szán mögött futott, és rövid élénk szavakkal biztatta Buckot. A távolságot előre kimérték, s ahogy Buck közelebb ért a 100 yardos pálya végét jelző tűzifarakáshoz, minderősebben tört fel az ujjongás, és szélviharrá dagadt, amikor elhagyta a farakást, s egy vezényszóra megállt. Mindenki tombolt, még Matthewson is. Sapkák, kesztyűk repültek a levegőbe. Az emberek lelkesen szorongatták egymás kezét, nem nézték, hogy kiét, és általános volt a forrongás, a bábeli zűrzavar. De Thornton térdre hult Buck mellett. Fejét odaszorította a fejéhez, s előre és hátra cibálta. Akik odasiettek, hallották, hogyan szidja Buckot, s ő szitta hosszasan és forrón, gyengéden és szerelmesen. Az angyalát, uram, áradozott a tömlöc király. Ezret adok érte, uram, ezret, uram, 1200-at, uram. Thornton felállt. Nedves volt a szeme. Nem szégyelte, hogy könnyei végigcsorognak az arcán. Uram, mondta a tömlöc királynak. Nem, uram. Elmehet a fenébe, uram. Más nem mondhatok, uram. Buck elkapta fogával Thornton kezét. Thornton megrázta előre, hátra. S mintha egy közös kényszer mozgatna mindenkit, a nézők tisztelettudó távolba húzódtak vissza, aztán már nem is volt olyan tapintatlan senki, hogy megzavarja őket. Intelligens és hűséges vagyok. A korcs kutyák egy része remekül megkülönbözteti a hétnapjait, mások meg csodás időérzékkel dicsekedhetnek. A kutya a szokások rabja, valószínűleg ugyanaz az ösztön hajtja, mint a költöző madarakat, amikor útra kelnek, ahogy a napok rövidülnek. Nem nehéz megmagyarázni, hogy a kutya miért érzi meg gazdája hazajövetelét még akkor is, ha az nem a szokásos időben érkezik. Az egyik kedves korcs gazdája mesélte, hogy ő aztán igazán sokat utazgatott repülővel a világ különböző részein, de tudta, hogy bár a kutya az első napon még rettenetesen hiányolta, néhány nap után már megszokta a házvezetőnő időbeosztását, sőt, nagyon is megszerették egymást. Abban a pillanatban azonban, amikor a gazda hazaérkezett, éppen csak földet ért a repülőgép, a kutya azt már megérezte, és addig nem nyugodott, amíg az autó a főbejárathoz nem ért. Kimp Sping, a sovány, borzas fejű, Standard Magpie mindig azonnal észlelte, ha valamelyik családtag hazaérkezett. A legkülönbözőbb napszakokban érkeztek, semmi rendszer nem volt benne. Kim azonban már bármelyikük jövetele előtt 10 perccel ott állt az ablaknál. A borzas csík, amit Kim is olyan büszkén hordott a fején, bizonyos kutyafélék jellegzetes másodlagos ismertetőjele. Kim anyja border collie, apja pedig skót juhász volt. Az ilyenfajta keverékek pedig általában rendkívül érzékenyek. Susie, Bill, a vörös Fletcher és Ben, a kedves fekete Satan Kramer, aki nem más, mint Susie nevelőanyja, pontosan 1/4 órával a gazda hazaérte előtt foglalták el helyüket az ablak előtti fotelben, bármikor is jött haza a gazdi. Még akkor is, ha az 8 mérföldnyi távolságra járt dolgozni, pontosan megérezték azt a pillanatot, amikor a munkát letett. Amikor Bill úr édesanyja meghalt, Bill úr elment intézkedni, és csak annyit mondott a feleségének, hogy 7 órára otthon lesz. Délután azonban hazatelefonált, hogy olyan sok a tennivaló, hogy 9 óra előtt nem ér haza. 6:45-kor azonban a kutyák már figyelő állásba helyezkedtek az ablaknál. Sokáig kell még várni, mondta Bill asszony. Bill úr azonban pontosan 7 órakor megérkezett, mert úgy döntött, abba hagyja a rendezkedést, és inkább hazamegy. Cinikus lelkű egyének úgy gondolják, hogy a kutya egyszerűen messziről felismeri gazdája autójának zaját. Sőt, bármilyen emberi hangot is, de ez a fajta hallás nem elegendő ahhoz, hogy észlelje egy 1/4 órányi távolságban veszteglő kocsi zörejeit. Ez ugyan nem magyarázza meg annak a Judy Brown nevű Ralph Diamond kutyának a viselkedését, aki ugyan egy autókereskedésben lakik, de kizárólag csak akkor ugat, amikor a gazdája kocsija megérkezik, bár őt magát még nem is látja, mielőtt az üzletbe belépne. Ugyanakkor azonban minden új autó motorját felismeri, hangosan ugat, amikor először utazik egy új autóban. Akkor is csahol, mielőtt a telefon megszólalna. A korcskutyáknak van még egy megmagyarázhatatlan képességük, mégpedig az, hogy megismerik az autóbuszjáratokat. Bally Letchford, a hatalmas buldog is meglehetősen unta, amikor gazdája elvitte bevásárló körútjára. Ilyenkor megszökött, felszállt a 93-as buszra, és azzal hazautazott. Általában az emeletes busz felső szintjét választotta, és ő lett a kalauzok kedvence. Pontosan tudta, hogy akkor kell leszállnia, amikor a busz leereszkedik a hegytetőről. Az az érdekes, hogy az üzletközponttól ezen az útvonalon két járat is közlekedett. Bally mindig a megfelelő buszt választotta. A korcskutyák ügyességének még eredeti példája talán Kruger Rogerson volt, aki valamikor a századfordulón élt. Kruger a nagybátyámé, Jim bácsié volt, írja Mr. Rogerson, aki foglalkozására nézve útkaparó volt, és mindig magával vitte Kruger kutyát. Jim bácsi minden reggel a Stockporti vonattal utazott Chiddle Heath-től Mercy Square-ig, Stockport központjába. Majd át kellett szállnia, és még 6 mérföldet vonatozott Hightown Hall-ig, hogy ott elkapja a Motremi járatot. Akadt néhány olyan alkalom is, amikor Kruger elaludta az indulást, de rá se hederített. Rutinosan közlekedett, és fél órával a gazdája után már ő is megjelent a munkahelyen. Minden kalauz ismerte Krugert, a nyakörőjére csak ennyit írtak, Kruger Rogerson, ha valaki nem tudná. Még a háború előtt Margaret Turner asszonynak gyermekkorában volt egy Reggie nevezetű foxi kutyája. Reggie mindig hazakísérte a kislányt az iskolából, olyan jó volt a helyismerete és az időérzéke. Margaret szombat délutánonként bevonatozott Huddersfield másik felébe. Meglátogatott ott egy idős hölgyet, aki csokoládé és kekszel kínálta, majd Margaret a menetrendszerű vonattal hazatért. Az időtájt még könnyebb élete lehetett a kutyáknak, nem volt ilyen nagy a forgalom, és senki nem csinált botrányt, ha egy kóborkutya mellé szegődött a buszon vagy a vonaton. Reggie helyismerete akkor is jól működött, amikor egy családi összejövetelen elveszett a mocsárban, mint egy 7 mérföldnyire az otthonától. Margaret egyfolytában zokogott, mintha már soha többé nem látna a kutyáját. Mire azonban a család hazatért, Reggie már ott csóválta a farkát a bejáratnál. Valószínűleg a szagok vezették haza. Ezzel kapcsolatban különös legendákat mesélnek. Úgy mondják, a kutyák ennél messzebbről is hazatalálnak, még akkor is, ha kocsival vitték el őket. Bobby a francia Ferté-Alain városka virágárusának korcskutyája a párizsi virágpiacon veszett el, a város szívében. Reménytelen keresgélés után gazdája szomorúan hazatért. Úgy 5 nappal később a kimerült Bobby egyszerre csak megjelent az ajtóban. Legalább 35 mérföldet tett meg, sőt, ez a vidéki kutya ki is talált Párizsból, amely a világ egyik legforgalmasabb és szerkezetében legbonyolultabb városa. A kocsiban utazó kutyáknak meg kell jegyezni a földrajzi ismertetőjeleket. Sharp úr, aki Finchley egyik mellékutcájában lakott, még a háború alatt egyszer elvitte a családját és Chum kutyát a sógorához látogatóba. Egyszerre csak Chum a fényes szőrű Standard Magpie homlokán azzal a bizonyos láthatatlan csíkkal váratlanul elrohant egy szuka után. A család kereste, ahol csak lehetett, de ahogy a francia virágárus, ők is üres kézzel tértek haza. Hajnali 3:30-kor azonban halk kaparászást hallottak a hátsó kapunál. Csám jött haza, sárosan, kimerülten, mint egy 15 mérföld távolságból. A hazatérés a továbbiakban sokszor arra ösztönzi az elkóborló kutyákat, hogy most már egy helyben maradjanak. Hutching úrnak van egy megható története, egy Standard Magpie szukáról, akit egyszer a piacon találtak csabargás közben. Biztosak voltunk abban, hogy ez a flos a szomszédunk szukája. Úgy csóválta a farkát, amikor hívogattuk, hogy egy ócska zsinórral megfogtuk, és villamossal hazavittük. Amikor a szomszéd házához érkeztünk, a szomszéd igencsak meglepődött, mert a saját kutyája már otthon volt. Akkor láttuk csak, hogy a két kutya szinte teljesen egyforma. Anyánk ragaszkodott hozzá, hogy flost vigyük el, így könnyezve felszálltunk a villamosra, és visszavittük a kutyát a piacra. Útban hazafelé állandóan visszanéztünk, azt reméltük, hogy követ minket, de nem tette. Amikorra azonban hazaértünk, legnagyobb örömünkre már ott vált. Anya is megbékélt vele, és így Flos 10 évre családtaggá vált. Bárki legyen is az a jó tündér, aki Flost és a társait hazavezette, a lényeg az, hogy a kutya egyszer már járt azon a helyen. Van olyan kutya, akinek úgy működik az ösztöne, mint a postagalamnak. A nap és a csillagok állása vezérli. Ha egy kutya távol van az otthonától, vagy legalábbis attól a helytől, amit ő az otthonának tart, akkor a kutya belső órája jelzi az ellentmondást, időérzéke és a nap állandóságának valódi helyzete között. A kutya abba az irányba fordul el, amely csökkenti a belső és a külső helyzet közötti különbséget. Amikor az otthonához közeledik, ismerős illatokat és látványokat észlel, és már könnyen hazatalál. Nehezebb megmagyarázni azt a tényt, hogyan találja meg a kutya a gazdáját olyan helyen, ahol még soha nem járt. Az első világháború idején volt egy kutya, aki soha ki nem tette a lábát Angliából, mégis átkelt a csatornán, és egy lövészárokban talált rá a gazdájára. Meséltek egy Tony nevezetű korcsról is, akit barátoknál hagytak megőrzésre, mert a gazda Illionisból egy Michigan állambeli városkába költözött, legalább 225 mérföld távolságra. Úgy 6 hét múlva Tony az azonosító nyakörvével egyszer csak felbukkant a michigani házban. Mindez csapás a racionális elmére, s ez az, amit titokzatosan lélektani helyismeretnek neveznek, azaz, hogy megérzik általa a szeretett lény tartózkodási helyét. Nyilván ezért érzékeli az ausztrál korcs, hogy gazdája földet ért a repülővel. Tonit és az első világháborús kutyát is valami hasonló vonzotta a gazdájához. T.S. Eliot írja a szerelmesekről, hogy a szavak nélkül is ugyanazt gondolják. Talán a kutya odaadása túlszárnyalja a legtöbb szerelmeséjét, és képes arra, hogy a rágondoló, érte aggódó, imádott gazdája telepatikus üzeneteit fogja.
Kedves hallgatóink, két novellát hallottak Szacsvai László színművész előadásában. Az összeállítást Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem, hűs forrás talál. Jóságod az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk,
asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el. Küldetésül adtad ki benned, hisz jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt vigyen.
Krisztus király, minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, táplált a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Gyere, jöjj velünk, így kíséri el az úton,
a célhoz érjünk,
szent testeddel éltes adj erőt.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Yeah! Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk.
Lenn az ember szívben elhamvat alánk,
elhamvat alánk.
Ha eljönnél,
ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk.
Lenn az ember szívben elhamvat
alánk,
ha eljönnél, ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Ó, Jézus, jöjj közé. Kerestem arcod az országúton, jártam a város tengerén, de senki se tudta, hol talállak. Jézus, jöjj, lépj elém!
A koldus az úton, én vagyok, arcom az arcán láthatod. Vártam rád az út mentén, de nem néztél felém.
Jézus, szólj, Jézus, szólj, ma is hozzá. Ember szívben elhamvat
alánk,
ha eljönnél, ismét közé, minden vesztett álmot újra élhetnénk. Ó, Jézus, jöjj közé. Tudom, egy napon a föld az éggel végleg összeér Jézusom. Várom a megígért országot, de hol van, mond, nem tudom.
Az én országom a szívben van, benned is élő tűz lobban. Ha alvó lelked otthonát, új kis szél járja át.
Ember szívben elhamvat
alánk,
alánk.
Ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Jézus szólj,
Jézus szólj,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk.
Lenn az ember szívben elhamvat
alánk, elhamvat
alánk. Ha eljönnél, minden vesztett álmot újra élhetnénk. Ó, Jézus, jöjj közénk!
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Stronger in the presence of my sin.